Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, második nap, 8. novella. Antwerpen grófja hamis vád miatt számkivetésbe megy, és két gyermekét külön-külön helyeken hagyja Angolországban, maga pedig ismeretlenül visszatér, s szerencsés állapotban leli őket. Annak utána csatlós gyanánt beáll Franciaország királyának seregébe, s miután ártatlansága kiderül, visszanyeri méltóságát, sűrűn sóhajtoztak a hölgyek a szép leány külön-külön kalandjain, de vajon ki tudja, mi okból fakadtak a sóhajok. Talán voltak köztük néhányan, kik nem csupán azért sóhajtoztak, mivel fölöttébb áhítoztak e féle gyakori nászokra, hanem azért is, mivel szánakoztak a leányon. De egyelőre ne firtassuk ezt. Minek utána jót kacagtak Pamfiló utolsó szavain, a királynő pedig látta ebből, hogy novellája bevégződött, odafordult Elisához, s parancsot adott, hogy valamely novellával folytassa az elbeszélések sorát. Az pedig szíves örömest megtette, és ekképpen fogott hozzá: tágas mező az, melyet ma bekóboroltunk, s nincs köztünk senki, ki nem egy, hanem akár 10 kört is ne tudna könnyűszerrel befutni rajta. Oly bőségben tartogatja számunkra a sors az ő különös és kemény csapásait. Annak okáért ezeknek végtelen sorából elmesélek egyet, amint következik. Mikor a római császári hatalom a franciákról a németekre szállott, roppant ellenségeskedés támadt a két nemzet között, és elkeseredett és szakadatlan háború, melynek során részben maga országának védelmére, részben az ellenséges ország megtámadására Franciaország királya s egyik fia birodalmuk minden erejével s a barátaiktól és rokonaiktól telhető minden segítséggel roppant sereget állítottak, hogy az ellenségre támadhassanak. Minek előtte pedig megindultak volna, hogy ne hagyják országukat kormány nélkül, Antwerpen grófját, Gualtierit, mivel nemes és bölcsembernek ismerték s maguk igaz barátjának és hűszolgájának. Ki ám bátor nagymestere volt a haditudománynak, mégis úgy gondolták, hogy alkalmasabb eme könnyű tisztségre, mint a hadifáradalmakra. Helyökben főkormányzó gyanánt a francia királyság élére állították, annak utána pedig útnak indultak. Gualtieri tehát bölcsen és rendben hozzáfogott a rábízott feladathoz, miközben minden dolgot meghányt vetett a királynéval és annak mennyével. Sám bár azok az ő őrizetére és oltalmára voltak bízva, mégis fejedelmi úrasszonyai gyanánt tisztelte őket. Emefent mondott Gualtieri daliás férfiú volt, körülbelül 40 esztendős, solykedves és jó erkölcsű, amennyire csak nemes úr lehet. Mindezeken felül a legszellemesebb és legfinomabb lovag volt, kit csak amaz időkben ismertek, és mindenki másnál többet adott díszes ruházatára. Miközben tehát Franciaország királyas az ő fia a fentmondott háborúban volt, Gualtierinek pedig meghalt a felesége, kitől csupán 2 csecsemő gyermek maradt rá, egyik fiú, a másik leány, ő sűrűn látogatván a fentmondott fejedelmi hölgyek udvarát, s gyakorta tanácskozván velük országának dolgairól. Történt, hogy a király fiának felesége szemet vetett rá, és nagy gyönyörűséggel szemlélvén mind külsőjét, mind erkölcseit, titkos szerelemmel tüzes láng gyullad benne iránta. Mivel pedig ifjúnak és frissnek érezte magát, s tudta, hogy annak nincsen felesége, úgy vélte, hogy könnyűszerrel kielégítheti vágyakozását, s abban a hiszemben, hogy ennek mi sem áll útjában, csupán szemérme, feltette magában, hogy csutba dobja ezt, és felfedi előtte szerelmét. Mikor egy napon egyedül volt, s elérkezettnek vélte az időt, magához hívatta, mintha egyéb dolgokról kívánna vele szólani. A gróf, kinek esze ágában sem volt az, mi az asszonynak, azonnyomban elment hozzá, s mikor az helyjel kínálta, leült vele kettesben valamely szobában egy kerevetre. Hogy pedig a gróf már 2-szer is megkérdezte, mi okból hívatta őt, az asszony pedig csak hallgatott, végezetül szerelme erőt vett rajta, szégyenkezésében fülig pirult, szinte zokogva és egész testében remegve, elcsukló hangon ekképpen kezdett szólani. Drága és édes barátom és uram, okos ember lévén bizonnyal tudod, mely igen esendők a férfiak és nők egyaránt, s hogy külön-külön okokból ímez gyengeség egyikben nagyobb, másikban kisebb. Annak okáért igazságos bírónak ugyanazért a bűnért nem szabad külön-külön természetű emberekre semmiképpen sem ugyanazt a büntetést szabnia. És ki merné azt mondani, hogy enyhébben kell megítélni egy szegény embert, vagy egy szegény asszonyt, kik maguk fáradtsága árán szerzik meg azt, amire az élethez szükségük vagyon, ahogy a szerelem ösztökéléseinek engednek, mint valamely gazdag és dologtalap asszonyt, kinek semmi sem hiányzik, mit csak megkíván. Bizonyosra veszem, hogy senki. Annak okáért úgy vélem, hogy fölöttébb nagy mentségére szolgálnak a ma fent mondott dolgok az olyan asszonynak, kire ráillenek, ha véletlenül úgy esik, hogy szerelemre ragadtatja magát. Ezen felül tökéletes mentségére szolgál az, ha hogy szerelmese, kire választása esik, okos és derék férfiú. mivel úgy érzem, hogy bennem mindkét dolog megvan, ezen felül még sokkal több is ezeknél, míg szerelemre indítanak, mint példán a kokáért fiatalságom és férjem távolléte, most úgy való, hogy mindezek feltámadjanak mellettem te előtted, lángoló szerelmem védelmére. Ha pedig elérik ezek nálad azt, mit okos embernél el kell érni ők, kérlek, adj nekem tanácsot és segítséget abban, mit tőled kérek. A dolog úgy van, hogy férjem távolléte miatt nem tudok ellenállni a test ösztökéinek s a szerelem hatalmának, melyeknek oly igen nagy az erejük, hogy nem csupán a gyenge nőket, hanem a legerősebb férfiakat is már ismételten legyőzték, és most is naponta legyőzik. Henyesem mit tevésemben, melynek tanúja vagy, odáig ragadtattam magam, hogy engedtem a szerelem gyönyörűségének és szerelmes lettem. És ám bár jól tudom, hogy az efféle dolog, ha kiderül, becstelenség, mégis, ha titokban van és titokban marad, úgy vélem, nincs benne semmi tisztességtelen. Ámor pedig oly kegyes volt hozzám, hogy nem csupán nem fosztott meg a kellő éles látástól szerelmesen megválasztásában, hanem inkább bőségesen megadta azt nekem, megmutatván téged, mint azt a férfiút, kiméltó a magam fajta hölgy szerelmére. Ha vélekedésemben nem csalatkozom, hozzád fogható szép, kedves, kellemes és okos férfi nincs több Franciaországban. S valamint én elmondhatom magamról, hogy nincs férjem, aképpen neked sincs feleséged. Miért is kérlek ím ez lángoló szerelemre, mellyel irántad viseltetem, ne tagad meg tőlem szerelmedet, és szánd meg fiatalságomat, mely miként ég a tűzben, valóban elemészti magát éretted. E szavaira, hogy bőségesen patakzott a könnye, hogy többé egy szót sem tudott mondani, ám bár még továbbra is ostromolni akarta őt könyörgéseivel. De lesütötte szemét, és szinte megsemmisülten zokogott. Fejét pedig a grófnak mellére hajtotta. A gróf, kihűséges lovag volt, azonnyomban kemény feddéssel korholta őt esztelen szerelméért, s eltolta magától, mikor éppen a nyakába akart borulni. És esküvel erősítette, hogy inkább négy felé vágatja magát, mint sem ilyesmit elkövessen, vagy más valakiben megtűrjön urának becsülete ellen. Az asszony ennek hallatára egyszeriben megfeledkezett szerelméről is vaddühre gerjedt és rárival hitványlovak hát ekképpen csúfot űzöl az én sóvárgásomból. Hát Isten engem úgy segéljen, ha te meg akarsz gyilkolni engem, én bizony módját ejtem, hogy meggyilkoljalak téged, vagy kipusztítsalak a világból. Sekképpen szólván nyomban hajához kapott, felborzolta és összekócolta magát, mellén megszaggatta ruháját, sekképpen kezdett sikoltozni, segítség, segítség. Antwerpen grófja erőszakot akar elkövetni rajtam. Ennek láttára a gróf, ám bár lelkiismerete tiszta volt, mégis igen félt az udvari emberek kajánságától, és attól tartott, hogy ennek miatta inkább hitelt adnak majd a gonosz asszonynak, mint az ő ártatlanságának, hát amilyen gyorsan csak tudott, felugrott és távozott a palotából és házába menekült, hol is nem sokat fontolgatta a dolgot, gyermekeit lóra ültette, maga is lóra szállt, és vágtában megindult Szalais irányában. Az asszony sikoltozására sokan összecsődültek. Hogy pedig őt meglátták, és megtudták sikoltozásának okát, nem csupán hitelt adtak szavainak, hanem megtoldották azzal, hogy a gróf csupán azért viselkedett hosszú időn által igen udvariasan és kedvesen, hogy ezt a célját elérhesse. Annak okáért bőszülten a gróf házába futottak, hogy elfogják őt. De mivel nem lelték, előbb mindent kiraboltak, végezetül pedig házát földig rombolták. A hír pedig, ahogy szájról szájra járt, eltorzultan eljutott a királynak és fiának táborába. Ezek pedig mód felett felháborodtak, sőt és minden utódait örökös számkivetéssel sújították, busás jutalmat ígérve annak, ki elevenen, vagy holtan kezökre juttatja őt. A gróf igen búslakodott, mivel ártatlan létére menekülésével bűnössé bélyegezte magát. Gyermekeivel, anélkül, hogy felfedte volna, kicsoda, vagy felismerték volna, megérkezett Szalaisba, azonnyomban átkelt Angolországba, és szegényes öltözetben Londonba ment. Mielőtt pedig a városba belépett volna, alaposan kioktatta kisded gyermekeit, különösképpen két dologban. Először, hogy béketűréssel viseljék szegény állapotjokat, melybe a sors vele együtt maguk hibája nélkül taszította őket. Másodszor pedig, hogy szöges gonddal óvakodjanak valaha is elárulni bárkinek, honnan jöttek, s kinek a gyermekei, ha ugyan kedves az életük. A fiú, kinek Luigi a neve, körülbelül 9 esztendős volt, a leányka pedig, kinek neve Violante, talán 7 esztendős. Zsengekorukhoz képest eléggé jól megértették atyóknak oktatását, miként később cselekedeteikkel is bizonyságot tettek róla. A gróf, hogy dolgukat megkönnyítse, jónak látta megváltoztatni nevüket, és ekképpen is cselekedett. A fiút Perottónak, a leányt pedig Giannettának nevezte. minek utána pedig szegényes öltözetben Londonba érkeztek, koldulásra adták fejüket, miként szemünk láttára is bizonyos francia csavargók szokták. S hogy véletlenül egy napon épp ebben foglalatoskodtak valamely templom előtt, történt, hogy bizonyos előkelő hölgy, ki az angol király valamely marsalljának felesége volt, kilépett a templomból, s megpillantotta a grófot és két gyermekét, kik a lamizsnáért könyörögtek. Megkérdezte tőle, hová való, s vajon az ő gyermekei-e ezek. Felelte a gróf, hogy ő Picardiába való, s idősebbik Bitang fiának valamely gaztette miatt kénytelen volt ide menekülni e két gyermekkel, kik bizony az ő gyermekei. A kegyes szívű hölgy szemügyre vette a leánykát, kik is fölöttébb megtetszett neki, mivel hogy szép volt és úrias és kedves. Annak utána pedig ekképpen szólott, derékember, ha hogy hajlandó, vagy nálam hagyni ezt a leánykádat, én szívesen magamhoz veszem, mivel hogy oly jó arcú gyermek. S, ha derék leány válik belőle, férjehez adom, mikor ideje elérkezik, olyképpen, hogy jó módba kerül. A grófnak fölöttébb kedvére volt ez a kérés, nyomban igennel válaszolt, és könnyezvén, odaadta neki, és igen szeretetébe ajánlotta. Minek utána ekképpen elhelyezte leányát, s még hozzá jól tudta, kinél, feltette magában, hogy tovább nem marad itten, és Perottóval koldulván, átment a szigeten, s nagy fáradalmak árán, mivel hogy nem szokta meg a gyalogszerrel járást, megérkezett Valesbe. Volt pedig ottan a királynak másik marsalja, ki nagy pompában élt és számos cselédet tartott, s kinek udvarába több ízben is betért a gróf fiacskájával, hogy enni kapjanak. Mivel pedig a fentmondott marsalnak volt egy kis fia, ki más nemes urak gyermekeivel gyermeki módra eljátszogatott, futkározott és ugrált, Perottó lassan-lassan közéjük elegyedett, s velük minden játékban éppen úgy még jobban ügyeskedett, mint akármelyik a többiek közül. Midőn egyszer a marsall ezt meglátta, mivel fölöttébb megtetszett neki a gyermek magatartása és viselkedése, megkérdezte, kicsoda. Azt a választ kapta, hogy szegény embernek a fia, ki néha-néha eljár ide a lamizsnáért. Akkor a marsall elkérette az apától a fiút. A gróf pedig, mivel hogy soha mást nem kért Istentől, szívesen odaadta neki, ám bár nehezére esett gyermekétől megválnia. Minek utána a gróf ekképpen fiáról és leányáról gondoskodott, elhatározta, hogy nem maradt tovább Angolországban, hanem mihelyt csak tehette, átkelt Írországba, és Stamfordba érkezvén, beszegődött valamely odavalósi grófnak egyik lovagjához csatlósnak, s mind a ma dolgokat végezte, mik a csatlósnak, vagy lovászgyereknek kötelességei. Ottan pedig hosszú időn által maradt kemény inségben és fáradozásban, és soha senki nem ismerte meg. Violante, kit mostan Giannettának neveztek, a nemes hölgynél Londonban növekedett korban és testben és szépségben, és csodálatos módon megnyerte a hölgynek és férjének és mind az egész háznépnek s mindenkinek szeretetét, ki csak ismerte. S nem akadt senki, ki erkölcseit és viselkedését megfigyelte, hogy ne mondta volna rá, az bizonyára a legnagyobb boldogságot és tisztességet megérdemli. Miért is a nemes hölgy, ki az apjától kapta a gyermeket, bár soha meg nem tudhatta, ki az apja, ha csak az maga nem mondta volna, feltette magában, hogy a maranghoz mérten, mely véleménye szerint megillette a leányt, tisztességgel férjehez adja. De Isten, ki igazságosan szemmel tartja az emberek érdemeit, tudta, hogy a leány nemes származású sártatlanul, mások vétkei miatt bűnhődik, s másként határozott felőle. S nehogy alacsony származású embernek kezébe kerüljön a nemes leányzó, úgy kell hinnünk, hogy Isten az ő kegyességében rendelte azt, ami történt. Ama nemes hölgynek, kinél Giannetta éldegélt, férjétől egyetlen fia volt, kit ő is, férje is kimondhatatlanul szeretett, részben mivel gyermekük volt, részben mivel jelesége és tökéletessége révén megérdemelte, lévén oly jó erkölcsű és derék és ügyes és csinos ifjú, hogy senki nem volt hozzáfogható. Az pedig körülbelül 6 esztendővel volt idősebb Giannettánál, s mikor látta, mely szépséges és kedves leány ez, oly forrón megszerette, hogy rajta kívül másra rá sem nézett. Mivel pedig azt hitte, hogy a leány alacsony származású, nem csupán, hogy nem merte atyától feleségül kérni, hanem tőle telhetőleg rejtegette is szerelmét, mert attól tartott, megfeddik majd, hogy megalázta magát e szerelemmel. Mely is éppen ezért sokkal jobban ösztökélte, mintha felfedte volna. Így történt, hogy gyötrő szenvedélye miatt nehéz betegségbe esett. Minek utána pedig számos orvost hívtak gyógyítására, s azok tövéről hegyére megvizsgálták, és egyáltalán nem tudták felismerni betegségét, valamennyien egy értelemmel lemondtak életéről. Az ifjú atyának és anyjának pedig emiatt oly nagy volt bánata és szomorúsága, hogy nagyobbat már el sem tudtak viselni, és ismételten megindító rimánkodással kérdezték bajának oka felől, mire ő, vagy sóhajokkal felelt, vagy azzal, hogy úgy érzi, halálra sorvad. Történt egy napon, hogy midőn egy fiatal, de fölöttébb nagy tudományú orvos ült mellette, s megfogta a karját ottan, hol az érvelést tapintani szokták, Giannetta, ki az anya iránt érzett hálából gondosan ápolta az ifjút, valami okból belépett a szobába, melyben az feküdt. Midőn pedig az ifjú meglátta őt, meg sem mukkant, meg sem moccant, csak még égetőbben érezte szívében a szerelem tüzét, miért is ütőre a rendesnél hevesebben kezdett lüktetni. Az orvos pedig nyomban megérezte és elcsodálkozott, és csendben várakozott, hogy lássa, meddig tart ez a lüktetés. Mikor Giannetta kiment a szobából, a lüktetés is elnyugodott. Miért is az orvos úgy vélte, hogy ebben meglelte az ifjú betegségének okát? És kicsinyég várakozott, miközben továbbra is fogta a betegnek karját, annak utána pedig behívatta Giannettát, mintha valamit kérdezni akarna tőle. Az pedig nyomban bejött. De alig hogy a szobába lépett, az ifjúnak érverése megint meggyorsabbodott. Mikor pedig a leány kiment, az is alább hagyott. Most az orvos úgy érezte, hogy teljes bizonyosságot szerzett. Felkelt tehát, félrevonta az ifjúnak atyát és anyját, és mondta nekik, fiatok egészsége nem függ az orvosok segítségétől, hanem Giannetta kezében vagyon, kit, miként biztos jellegből nyilván megismertem, az ifjú szenvedélyesen szeret, bár amennyire én látom, a leány nem is sejti. Most tehát immár tudjátok, mit kell tennetek, ha kedves nektek az ő élete. A nemes úr és felesége ennek hallatára megnyugodott, hogy mégiscsak találkozott mód fiok megmentésére, ám bár igen nyomta a lelkőket, és sehogy sem volt ínyőkre, hogy éppen ekkora ára vagyon ennek, tudnillik az, hogy Giannettát feleségül adják fiokhoz. Mikor tehát az orvos távozott, bementek a beteghez, és szólott hozzá a hölgyekképpen, fiacskám, sohasem hittem volna, hogy eltitkolod előttem valamely kívánságodat, különösképpen akkor, mikor látod, hogy ha nem teljesül, belepusztulsz. Annak okáért biztosra vehetted és veheted, hogy nincs semmi, mit meg nem tennék neked, épp úgy, mintha magamnak tenném, még ha nem is fér össze egészen méltóságunkkal, ha hogy arról vagyon szó, hogy megnyugtassalak. De mivel mégis elhallgattad, úgy esett, hogy az Úristen könyörületesebb volt irányodban, mint te magad, s hogy bele ne hallj ebbe a nyavajába, felfedte előttem betegséged okát, mely semmi egyéb, mint lángoló szerelem, melyet bizonyos leány iránt érzel. Pedig nem kellett volna szégyelned ezt bevallani, mivel hogy korod már megkívánja, s ha nem volnál szerelmes, bizony én kevesebbre tartanálak. Annak okáért, fiacskám, ne félj tőlem, hanem bízvást tárd fel előttem minden kívánságodat. És dobjat sudba bánatodat és agodalmadat, mely mostan gyötör, s melyből jelen való nyavaját ered. És embereld meg magad, és vedd bizonyosra, hogy bármit kívánsz is tőlem, mi megnyugtatásodra van, erőmtől telhetőleg megteszem, mivel hogy jobban szeretlek téged a tulajdon életemnél. Verd el szégyenkezésedet és félelmedet, és mondd meg nekem, segítségedre lehetek-e valamiképpen szerelmedben. Ha pedig úgy látod, hogy nem törődöm eléggé vele, és nem juttatlak célhoz, nevezz engem a legszívtelenebb anyának, ki valaha is fiat szült. Az ifjú anyja szavainak hallatára előbb elszégyelte magát, annak utána pedig meggondolván, hogy nincs a világon senki, aki inkább kedvére tudna tenni, elverte szégyenkezését, és ekképpen szólott. Madonna, csupán az azok vit rá, hogy rejtekben tartsam szerelmemet, mivel a legtöbb ember, mint észrevettem, idősebb korában már nem igen akar emlékezni arra, hogy valaha fiatal is volt. De mivel látom, hogy megértesz engem, nem csupán nem tagadom, hogy igaz, mit észrevettél, mint mondod, hanem azt is meg akarom mondani, ki az, kit szeretek, de csak azzal a feltétellel, hogy tőle telhetőleg megtartod, mit nekem ígértél, mivel hogy csak ekképpen gyógyíthatsz meg engemet. Erre a hölgy, ki túlságosan bízott olyas valamiben, mi nem következett be olyképpen, mint magában kitervelte, biztatón azt felelte, hogy csak fedje fel bátran kívánságát, mivel ő haladéktalanul minden követ megmozgat, hogy kedvére tegyen. Madonna, szólott akkor az ifjú, amíg Giannettánk páratlan szépsége és dicséretes viselkedése juttatott engem emez állapotra, melyben itt látsz, meg az, hogy nem volt módom értésére adni szerelmemet és megnyerni vonzalmát, s végül az, hogy nem mertem ezt felfedni soha, senki előtt. Ha pedig az, mit nekem ígértél, egy, vagy más módon nem teljesül, bizonyosra veheted, hogy hamarosan elsorvadok. A hölgy, ki jobbnak látta mostan vigasztalni őt, mint korholni, mosolyogva ekképpen válaszolt. Jaj fiacskám, hát ebbe betegedtél bele. Embereld meg magad, gyógyulj meg, annak utána pedig bízd rám a dolgot. Az ifjú eltelt jó reménységgel és hamar idő múltán oly nagy javulás mutatkozott állapotjában, hogy a hölgy igen megörvendezett, s fejét törte, miképpen teljesíthetné fiának tett ígéretét. És magához hívatván egy napon Giannettát, tréfálkozva és nyájasan megkérdezte tőle, ha vajon van-e szeretője. Giannetta fülig pirult, és ekképpen válaszolt, Madonna, szegény leánynak, amilyen én vagyok, kit elűztek otthonából, s ki idegenek szolgálatában áll, mint jó magam, nem illendő szerelemre gondolnia. Mondta erre a hölgy, hát, ha nincs szeretőd, majd én szerzek neked, kivel vidáman élheted napjaidat, s nagyobb gyönyörűséggel élvezheted szépségedet, mivel hogy a magad fajta csinos leányzónak nem való szerető nélkül élnie. Felelte erre Giannetta, Madonna, te kimentettél engemet atyámnak nyomorúságából, leányodjanánt neveltél, semmiatt mindenben kedvedet kellene tennem. De ebben az egyben bizony nem tehetek kedved szerint, s azt hiszem, helyesen cselekszem. Ha férjet szerzel nekem, azt én szeretni fogom, de mást sohasem. Mivel hogy őseimről semmi egyéb nem maradt rám örökül, csak a becsületem, azt pedig óvni akarom és őrizni életem fogytáig. A hölgy úgy vette észre, hogy ez a beszéd épp az ellenkezője annak, amit hallani szeretett volna, hogy fiának tett ígéretét megtarthassa, ám bátor okos hölgy létére magában fölöttébb megdicsérte a leányzót és ekképpen szólott, micsoda Giannetta. Ha királyő felsége, ki ifjú lovag, szerelmeskedni kívánna veled kicsinyég, mivel hogy oly gyönyörű szép leányzó vagy, vajon te megtagadnád. Azon nyomban felelte erre a leány, erőszakot elkövethet rajtam a király, de beleegyezésemmel soha nem nyerhetne tőlem mást, csak mi tisztességemmel összefér. Mostan a hölgy megismerte, milyen a lelke ennek a leánynak, hát nem vesztegette tovább a szót, s az a gondolatja támadt, hogy próbára veti őt. Ezért fiának azt mondotta, hogy ha meggyógyult, majd úgy intézi, hogy egy szobába teszi a leányjal, ő pedig igyekezzék elérni, hogy a leány kedvét töltse, s hozzátette, hogy nem tartaná tisztességes dolognak, ha ő, holmi kerítőnő módjára, maga szólna fiáért, és kérlelné a tulajdonszolgáló leányát. Ez pedig az ifjút semmiképpen meg nem nyugtatta, és állapotja hirtelen sokkal rosszabbra fordult, mikor pedig a hölgy ezt látta, felfedte szándokát Giannetta előtt. De mikor észrevette, hogy sokkal álhatatosabb még, mint annak előtte, elmesélte férjének mindazt, mit eddig tett, sám bár fölöttébb nehezökre esett, egyértelemmel elhatározták, hogy feleségül adják hozzá a leányt, mert inkább akarták életben látni fiokat, oly asszony mellett, ki nem méltó hozzá, mint holtan asszony nélkül. És sok húzavona után ekképpen cselekedtek. Giannetta igen boldog volt ezen, és alázatos szívvel hálát adott Istennek, hogy nem feledkezett meg róla. De azért soha mást nem mondott, mint hogy ő bizonyos picardiai embernek leánya. Az ifjú meggyógyult, és nem volt hozzáfogható boldog ember, és nagy menyegzőt csapott, és boldog örömökben élt feleségével. Per Otto, kivalesben maradt az angol király marsaljánál, ugyancsak felnövekedvén, megnyerte urának kegyét, s oly gyönyörű szálderék ifjúvá serdült, hogy nem akadt párja a szigeten. Olyannyira, hogy sem tornában, sem lovagjátékokban, sem más fegyveres foglalatosságban országszerte senki nem volt, ki felért volna vele. Annak okáért mindenkinél híres nevezetesebb ember vált belőle, holott még mindig a picardiai Per Ottónak nevezték. És valamiképpen Isten nem feledkezett meg húgáról, akként bizonyságot tett felőle, hogy rája is gondolt. Tudnillik a ma vidéken dők halál támadt, s a lakosságnak szinte felét elragadta. Azon fölül pedig az életben maradottak javarésze félelmében más vidékre menekült, miért is az ország valóságos pusztasággá vált. Ebben a pusztulásban ura, a marsall, annak felesége és fia és sok más testvére és unokatestvére és rokona mind meghalálozott, s háza népéből csupán egy eladó leánya maradt s néhány szolgája, közöttük Per Otto. Midőn pedig némiképpen szűnt a dök halál, a leány néhány életben maradt földjének örömére és tanácsára férjéül választotta őt, mivel hogy talpra esett és derékember volt, és úrrá tette mindabban, mi örökségképpen reámaradt. S nem is sok idő múltán, hogy Angolország királya hírét vette a marsall halálának, megismervén a picardiai Per Otto jelességét, az elhunytnak helyébe állította őt, és marsalljává tette. Rövidre fogva ez történt Antwerpen grófjának két ártatlan gyermekével, kiket ő alacsony sorsban elhagyott. És már 18. esztendeje múlt, hogy Antwerpen grófja menekülvén Párizsból távozott, és Írországban élte napjait, midőn látván, mely igen megöregedett, s mely sokat szenvedett nyomorúságos életében, feltámadt benne a vágy, hogy ha hogyan lehet, megtudja, mi lett gyermekeiből. Mivel pedig látta, hogy külsője egészen megváltozott, és érezte, hogy a hosszas testi fáradalmakban sokkal erősebbé vált, mint henye ifjúkorában volt, szegényes és kopott ruházatban távozott attól, kinél oly nagy ideig tartózkodott, Sangolországba ment. Ottan pedig ellátogatott oda, hol Perottót hagytas megtudta, hogy abból marsall lett és nagyúr, s látta, hogy egészséges, erős és szép fiatal férfi. Fölöttébb megörvendezett ezen, de nem akarta felfedni magát, míg nem megtud valamit Giannettáról. Annak okáért útnak indult, s meg sem állott, míg nem Londonba érkezett, és ott nagy óvatosan kérdezősködött a mahölgy felől, kinél leányát hagyta és annak állapotja felől, és megtudta, hogy Giannetta a mahölgy fiának felesége. Fölöttébb kedve szerint volt ez, és minden elmúlt szenvedéseit csekének vette most már, mivel életben lelte gyermekeit, mégpedig jó módban. S mivel kívánta látni leányát, szegény koldus módjára ott tögyelgett a háza körül. Történt pedig egy napon, hogy megpillantotta őt Giazhetto Lamiens, ez volt a neve Giannetta férjének, és megesett rajta a szíve, mivel hogy látta, mely igenag és szegény ember. Parancsolta hát egyik szolgájának, hogy vezesse be házába, és adjon ennie Isten nevében, mit is a szolga szívesen megcselekedett. Giannettának immár több gyermeke volt Giazhettótól, kik közül a legidősebb alig múlt 8 esztendős, s mind valamennyien kimondhatatlanul szép és kedves gyermekek voltak. Ezek pedig, hogy ottan látták enni a grófot, ahányan csak voltak, mind köréje sereglettek, és nagy szívességgel köszöntötték, mintha csak valami titkos erősugallatára megérezték volna, hogy ez a nagyapjuk. Mivel pedig azt tudta, hogy ezek az unokái, szeretettel fogadta és cirógatta őket. Miért is a gyermekek sehogy sem akartak tágítani mellőle, ám bátor az, ki felügyelt rájuk, szólította őket. Annak okáért Giannetta, hogy ezt meghallotta, kijött a szobából, s odament, hol a gróf volt, s kemény veréssel fenyegette a gyermekeket, ahogy nem engedelmeskednek nevelőjük parancsának. A gyermekek sírva fakadtak, és azt mondták, hogy ők bizony emederék emberrel kívánnak maradni, ki jobban szereti őket mesteröknél, elmosolyodott erre a hölgy meg a gróf. Mostan pedig a gróf felkelt, s köszöntötte leányát, mint a féle nagyúri hölgyet, de éppenséggel nem úgy, mint atya, hanem mint valami szegény ember, és csodálatos gyönyörűséget érzett szívében annak láttára. De leánya sem akkor, sem utóbb egyáltalában nem ismerte meg, mivel hogy teljes tökéletesen megváltozott, tudnillik megöregedett, megőszült, nagy szakáll teresztett, megsoványodott, megbarnult, és akármi máshoz inkább hasonlított, mint a grófhoz. Mikor pedig a hölgy látta, hogy a gyermekek semmi áron nem tágítanak mellőle, s mikor el akarták vinni őket, sírva fakadtak, mondá a mesternek, hogy hagyja még ott a nőket kicsinyég. Miközben a gyermekek a maderék emberrel voltak, történt, hogy Giazhetto atya hazatért, és a nevelőtől értesült a madolok felől. Miért is, mivel hogy nemigen szívelte Giannettát, ekképpen szólott. Csak hadd maradjanak ottan, hogy az Isten juttatná őket is ilyen végre. Mivel hogy odahúznak, ahonnét erednek. Anyjok révén koldustól származnak, nem csoda hát, ha szívesen időznek koldusok társaságában. Hallotta eme szavakat a gróf, és fölöttébb bánkódott miattok. De vállat vont, s éppen úgy elviselte emez igazságtalanságot, miként már annyi mást elviselt. Giazhetto, kihallotta, mely nagy újongással fogták körül gyermekei a maderék embert, vagyis a grófot, ám bár a dolog neki sem volt ínyére, mégis olyigen szerette őket, hogy mintsem sírva fakadjanak, parancsolta, ha a derék ember valami szolgálatra itt akar maradni, fogadják fel. Az pedig azt felelte, hogy szívesen marad, de egyébhez nem ért, csupán a lovak ápolásához, mivel hogy világéletében ebben foglalatoskodott. Rábíztak hát valamely lovat, s mikor ezzel elvégezte dolgát, sietett a gyermekekhez, hogy mulattassa őket. Miközben a sorsekképpen vezérelte Antwerpen grófját és gyermekeit, miként elmeséltem, történt, hogy Franciaország királya, kiismételtem fegyvernyugvást kötött a németekkel, meghalt, s helyében fiát koronázták királyá. Ennek felesége volt a mahölgy, ki miatt a grófnak száműzetésbe kellett mennie. Ez a király, midőn a németekkel kötött utolsó fegyvernyugvás is lejárt, újra kezdte az elkeseredett háborút. Angolország királya pedig mint új rokona, segítségére nagy sok hadi népet küldött, marsaljának, Perottónak és Giazhetto Lamiensnek vezetésével, ki a másik marsalnak fia volt, s velük együtt hadba vonult a maderék ember, vagyis a gróf is. És holott nem ismerték fel, hosszú időn által ott élt a táborban csatlós gyanánt. És ottan derék ember létére tanácsaival és cselekedeteivel sokkal a nagyobb hasznukra volt, mint sem kívánhatták volna tőle. A háború folyamán pedig történt, hogy Franciaország királynéja nehéz nyavajába esett. s mivel maga is úgy érezte, hogy a végét járja, megbánta minden bűnét, salázatosan meggyont Rowan érsekének, kit mindenki fölött épp szent és jóságos embernek tartott. Segyéb vétkei során elmondotta neki, mely nagy igazságtalanságot követett el Antwerpen grófjával. De nem érte be azzal, hogy csupán neki mondja el, hanem több rendbeli magasrangú urak előtt is elmondta a történteket, kérvén őket, eszközöljék ki, hogy a grófot, ha ugyan még él, ha pedig nem él, valamelyik gyermekét, méltóságába visszahelyezzék. És kevés idő múltán elköltözött az árnyék világból, annak utána pedig nagy tisztességgel eltemették. Mikor vallomását elmondották a királynak, az előbb fájdalmasan sóhajtozottam a méltatlanságon, melyet a derék férfiún elkövetett, annak utána pedig meghirdette mindegész seregében, azon fölül pedig országszerte is, hogy ha ki Antwerpen grófjáról vagy valamelyik gyermekéről hírt hoz neki, mindegyikért fejenként busás jutalmat nyert tőle. Mivel hogy a királyné vallomása révén ártatlannak tartotta őt abban, mi miatt számkivetésbe ment, és elhatározta, hogy visszahelyezi előbbi rangjába, vagy még magasabb méltóságba. Midőn a gróf csatlós állapotában hírét vette emez dolgoknak, és tudta, hogy ez az igazság, azonnyomban Giacettohoz ment, s kérte őt, hogy vele egyetemben menjen Perottohoz, mivel hogy fel akarja fedni előttök azt, mit a király kutat. Minek utána pedig mind a hárman együtt voltak, szólott a gróf Perottohoz, ki már-már arra gondolt, hogy felfedi magát, ekképpen. Perotto, eme Giacettónak, ki itt vagyon, felesége a hugod, ki bizony soha nem kapott hozományt. Éppen azért, nehogy hugot hozomány nélkül maradjon, úgy akarom, hogy ne más, hanem éppen ő nyerje meg a királytól a ma nagy jutalmat, melyet az érettet kitűzött. És jelentse meg ő, hogy te Antwerpen grófjának fia vagy, s ugyancsak nyerje meg a jutalmat Violantéért, ki a te hugod és az ő felesége, sérettem, Antwerpen grófjáért, ki atyátok vagyok. Perotto ennek hallatára alaposan szemügyre vette őt, s mindjárt felismerte, és zokogva lábai elé vetette magát, s megölelvén őt, mondá, atyám, véghetetlenül boldog vagyok, hogy viszont látlak. Giacettót, mikor előbb hallotta, mit a gróf mondott, annak utána pedig látta, mit Perotto cselekedett, oly nagy csodálkozás és oly nagy öröm lepte meg, hogy azt sem tudta, mihez fogjon. Mindazonáltal hitelt adottam a szavaknak és fölöttébb szégyelvén magát sértő szavai miatt, melyekkel a grófot csatlós állapotjában illette, zokogva lábaihoz borult, s nagy alázatosan minden előbbi sértéséért bocsánatát kérte, mit is a gróf jó szívvel megadott neki, annak utána pedig fölemelte. S miután sorra mind a hárman elmesélték egymásnak külön-külön hányattatásaikat, és sokat sírtak és sokat örvendeztek egymással, Perotto és Giacettó más ruhába kívánták öltöztetni a grófot, ki is azt semmi módon meg nem engedte, hanem azt akarta, hogy Giacettó előbb bizonyosságot szerezzen az ígért jutalomról, és hogy ilyen állapotban és ilyen csatlós öltözetben vezesse őt a király elé, hogy azt annál jobban megszégyenítse. Giacettó tehát a gróffal és Perottóval a király színe elé járult, és ajánlkozott, hogy megmutatja neki a grófot és gyermekeit, ahogy a hirdetés szerint megadja neki a jutalmat. A király azonnyomban előhozatta a hármukért kitűzött jutalmat, melytől Giacettónak csak úgy káprázott a szeme. Megparancsolta is neki, hogy vigye el, ahogy ígérete szerint valóban megmutatja neki a grófot és gyermekeit. Akkor Giacettó hátrafordult, cselőre bocsájtotta a grófot, a maga csatlósát, és ekképpen szólt. Felséges uram, íme, itt az apa és fia. Leánya, ki az én hitvesem, nincsen itt, de Istennek segedelmével hamarosan meglátod őt. A király ennek hallatára szemügyre vette a grófot, Sám bátor az régi alakjához képest igen-igen megváltozott, mégis, minek utána darab ideig nézegette, felismerte őt. És könnyes szemmel fölemelte, mivel hogy térdre bocsátkozott előtte, és megcsókolta, és megölelte, és nyájasan fogadta Perottót, és parancsolta, hogy a grófot azonnyomban ellássák ruházattal, cselédséggel és lovakkal és minden nemű felszereléssel, miként előkelő rangjához illik, mit is azonnyomban megcselekedtek. Ezen felül a király fölöttébb megtisztelte Giacettót, és mindent tudni kívánt, mivel eddig történt. Mikor pedig Giacettó átvette a dús jutalmakat annak fejében, hogy felfedte a grófot és gyermekeit, szólott hozzá a grófekképpen, vedd mindezt király ő felsége nagy lelkűségéből és ne feledd el mondani atyádnak, hogy gyermekeid, vagyis unokái is az én unokáim, anyjok révén nem származnak koldustól. Giacettó átvette a jutalmakat, és Párizsba hozatta feleségét és napasszonyát, és odajött Perottónak felesége is. Ottan pedig kitörő örömmel találkoztak a gróffal, kit is a király minden jószágába visszahelyezett, s még magasabb méltóságra emelt, mint amelyben előbb volt. Annak utána engedelmével Kiki megtért otthonába, maga pedig nagyobb dicsőségben, mint valaha is, élt Párizsban mind élete fogytáig.